Köszönöm szépen! Örömmel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget ennek az előadásnak a megtartására, amelynek a témája a közönség számára felületesen ismert, én azt gondolom, és mégsem eléggé áttekinthető jelenség ez az Európána. Az előadásban leginkább egy általános áttekintést szeretnék nyújtani ennek a szervezetnek, mondjuk, hogy szervezetnek a működéséről, a munkájához való csatlakozás lehetőségeiről, szóval sokkal inkább erre szeretném helyezni a hangsúlyt, semmint hogy részletkérdésekbe bocsátkozzam a működésével és a projektjeivel kapcsolatban. Egyébként a terveink szerint a következő évi Múzeum Digit konferencián, ha minden igaz, akkor szeretnénk szervezni egy Európána szekciót, ahol a Members Council több olyan tagját is szeretnék meghívni, akik az alá csak érintőlegesen említett projektek kezdeményezői, vezetői és egyben legautentikusabb forrásai. Bár az Európánáról mindenkinek van egy felületes vagy mélyebb benyomása, egy átfogó képe, azzal kapcsolatban meglepő módon nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés és kritika merül fel mind a tartalomszolgáltatók és mind a felhasználók oldaláról. Tehát kezdjük az alapkérdésekkel. Mi is ez az Európána? Furcsa módon nem csak az Európána céljaival és stratégiai irányaival kapcsolatban merülnek fel kérdések, hanem annak felépítésével, működésével, hova tovább, öndefiníciójával kapcsolatban is. Nem véletlenül hívtam az előzőekben az Európánát jelenségnek, hiszen nehéz egyetlen tőmondatban megfogalmazni, hogy mi is az pontosan. Tehát, hogyha nekem felteszik a kérdést, én, aki mondjuk ennek a bizonyos Members Council-nak vagyok most jelenleg az egyik tagja, hogy mi ez az Európána, akkor oké, első körben azt mondom, hogy ez egy aggregátor szájt. De biztos, hogy csak az? Tehát mondjuk azt, hogy ez a kulturális erősség európai digitális platformja, de ugyanakkor egy alapítvány nyilván ez áll a platform mögött. Ennél, tehát az Európán alapítványnál azért jóval több, hiszen jelenlegi célja szerint ez az Európán alapítvány és az általa működtetett digitális platform az Európán ökoszisztéma kapcsolati hálójára is épül, amely a kulturális örökség és az IT, valamint kreatív szektor szakértőinek európai szintű hálózatát jelenti. Első körben a felépítéséről szeretnék néhány szót mondani, hogy picit így belelássunk abba, hogy ez a hálózat, ez hogyan működik, ehhez képest maga az Európán alapítvány, ez hol áll, milyen részei vannak ennek a szervezetnek és a hálózatnak magának. Tehát mi is ez az Európán, itt tartunk. Köszönhetően annak, hogy az Európán a szakértői oldalát ezen a nyáron szakértői oldalát újra frissítették, illetve újra fejlesztették. Elindult a beta verziója, azt hiszem körülbelül augusztusban ennek az oldalnak. Nagyon sok olyan tartalom felkerült, ami eddig az előző szakértői oldalról hiányzott. Többek között felkerültek olyan diagramok és organigramok, és nagyon sok háttéranyag, amiből lehet tájékozódni az Európán a működésével kapcsolatos és projektjeivel kapcsolatos legújabb irányokról. Nem tudom, hogy ez jól látszódik, mert ilyen nagyon elmosódottak a betűk. Ez volt egy probléma már az előző délelőtti előadásoknál is. Mindenesetre elmondom, hogy mi van akkor az ábrán. Tehát ez egy hierarchikusan felépülő szervezet, amelynek van egy irányító testülete, ezt hívják Governing Boardnak, és ez foglalkozik a stratégia alkotással, a policy kidolgozásával, valamint a tervek és célok felülvizsgálatával, és ez a testület összesen 19 tagot számlál, beleértve azt a két tagot, akik az alapító tagokat képviselik, nem mindig azonosulnak az alapító tagokkal, beleértve azt a négy tagot, akiket a Governing Board választ meg a tartalomszolgáltatók testületéből. Ide tartozik az a négy tag, akiket a Governing Board választ meg a különféle területek stratégiájának kidolgozásához, valamint három az Európai Uniós tagállamokat reprezentáló tag, és hat olyan tag, akik a European Network Association Management Boardjából lettek kiválasztva. Ez a bizonyos European Network Association, ez mondjuk magyarul fordítsuk az egyszerűség kedvéért Európán a hálózatnak. Ez az a legszélesebb platformja az Európánának, ahová én azt gondolom, hogy a közénsők soraiból számosan csatlakoztak már, vagy nem, vagy igen. Ki az, aki, megkérdezem akkor a közönséget, hogy ki az, aki Európán a Network Association tag? Na hát, sokkal többre számítottam, még körülbelül három kezet láttam a magasba lengőni. Akkor itt van mit pótolni, szerintem ez egy remek lehetőség lesz arra, hogy picit így belelássunk, hogy mi ez az egész, és hogyan lehet ez csatlakozni. Most visszatérve ugye a felépítésre, látjuk, hogy az Európán irányító testületének része az a hat management board tag, akik alapvetően pont ebből a bizonyos European hálózatból kerülnek ki, ami a legszélesebb platformja, itt az ábra szerint 1700 tagot számlál, de sajnos az elmúlt években ez a tagi létszám ez drasztikusan lecsökkent, tehát jelenleg 1380 valahány tagja van ennek az egész European hálózatnak. Tehát maga a management board is ebből a bizonyos hatalmas, nevezük hatalmas, tehát a nagy hálózatból kerül ki. Ennek egy szűkített metszete az a bizonyos tagtanács, vagy Members Council, amelynek jelenleg én is tagja vagyok. Ide úgy lehet bekerülni, hogy az évente megrendezendő választások alkalmával azok, akik szeretnének tanácstagok lenni, azok saját maguk egyénileg indítják, vagy indulnak ezen a választási kampányon. Ez a kampány egyébként minden évben november-decemberben zajlik, sőt már van egy előkészítő fázis, ami szeptemberben indul, és a jelenlegi választási kampány az december 6-a és 14-e között zajlik majd, úgyhogy ide is lehet csatlakozni. Azt még szeretném hozzátenni, hogy ez azért nagyon érdekes, ez a Members Council tagság, mert igazából ez nem intézményi képviselet, tehát mindenki egy kulturális intézményből érkezik, tehát mindenki feltünteti ezt a bizonyos intézményt, ahol éppen dolgozik, de alapvetően a jelöltség és a jelölési folyamat az egyénileg történik, tehát nem maga az intézmény delegálja a jelölteket. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanakkor mégiscsak annak a kulturális intézményrendszernek a szakmai szempontjait képviseljük, amiben mi saját magunk is be vagyunk ágyazva. Ez a bizonyos Members Council tagság évi összesen három tanácsülésen történő aktív részvételt jelent, valamint közvetlen csatlakozási lehetőséget az Európán a munkacsoportjainak, erről már később fogok beszélni, ezek a working groups tevékenységéhez. Ugyanakkor, bár a tanácstagság önkéntes alapon zajlik, kimondatlan elvárás az is, hogy az egyes tanácstagok saját helyi, szakmai és intézményi kapcsolatrendszerükben terjesszék az Európán stratégiai céljait és kampányait. És éppen ebben a pillanatban egy ilyen diszeminációs tevékenységben lehet részünk mindannyiunknak, hiszen ennek az előadásnak is az egyik célja az, hogy az Európán a értékeit ilyen formában a hazai közösség előtt is megismertessük. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az Európán egy olyan szervezet, amelynek operatív magját az, amint egy 60 főből álló back office alkotja, amely a Hágai Nemzeti Könyvtárban található, és tagjai kb. 20 európai nemzetiséget képviselnek. Ez az operatív személyzet felel az Európán a termékeiért. Mondjuk ezt másként nem nagyon lehet így lefordítani, de mik is ezek a termékek? Tehát ugye van az Európán alapítvány, az Európán alapítványnak a termékei, az egyik a mindenki által jól ismert Európán a weboldal, ahol az európai kultúra és intézmények által feltöltött tartalmak megjelennek, és újra felhasználásra kerülnek, most már itt tartunk. A másik weboldal pedig ennek a háttér weboldala, ami kifejezetten a szakmának szól, tehát itt nem a tartalmakat látjuk, hanem a mögötte zajló teljes folyamatot, a projekteket, projekt lehetőségeket, hogyan lehet csatlakozni az európai munkájához, stb. kettő weboldal fejlesztése és fenntartása mellett felel az aggregációval kapcsolatos szoftverfejlesztésekért, a hálózat fenntartásáért, a marketing és kommunikációs feladatokért, a digitális tartalmak újrafelhasználásáért, a programalkotásért és a jogi szabályozás területén kidolgozott policyért, policy kidolgozásáért, oké? Az Európán a weboldalán egyre nagyobb számban feltűnő és megjelenő Európán a gyűjteményekért, a tartalomszolgáltatók számára elérhető szolgáltatásokért, valamint a kutatási projektekért. Tehát ennyit a felépítésről. Tehát látjuk, hogy van egy, az Európánának van egy magja, ez az Európán alapítvány, ami rendelkezik egy 60 fős back office-szal. Alapvetően az operatív munka az így zajlik, viszont a munka, sőt, a stratégia alkotás is az Európán, mint hálózat, tehát ugye az intézményrendszeri hálózatra épül, amely támogatja ezt az operatív munkát, és a következőkben azt fogom elmondani, hogy egyrészt milyen stratégiai célok alapján zajlik ez az operatív munka, és hogy maga a hálózat és a hálózati tagok hogyan tudják támogatni, illetve befolyásolni, aktívan alakítani ezt a bizonyos operatív munkát. Az Európának 2011-2015-ös stratégiai terve még az aggregációra és a digitális tartalom mennyiségi növekedésére helyezte a fő hangsúlyt. Ekkor, tehát ebben a 4 éves ciklusban kijelölt fő céljai között volt az aggregáció, a kulturális és tudományos örökség támogatásának előmozdítása, az Európának tartalmainak terjesztése úgy, hogy a felhasználók bárhonnan, bármikor elérhessék azokat, valamint az új felhasználók bevonása a folyamatokban. Ennek eredményeként az Európána elérte, hogy mára mintegy 52 millió műalkotás, könyv, videó és hanganyag érhető el a weboldaláról. Az adatok minősége azonban nagyon egyenetlen, és a tartalomszolgáltatás esetenként alacsony szintű volt, ami egyfelől a feltöltött tartalmak nem egységes specifikációjának, másrészt a többszintű adatfeltöltés folyamatában rejlő buktatóknak volt köszönhető. Ezért az Európána a 2015-2020-as ciklusára kidolgozott stratégiájának fő céljai között kiemelt hangsúlyt kapott a minőségi tartalomszolgáltatás. Plusz annak az elve, hogy amit a tartalomszolgáltatók nyújtottak, ez 52 millió rekord mondjuk a teljességhez képest, tényleg egy elenyésző arány, viszont mégiscsak egy volumen. Tehát mindaz, amit a tartalomszolgáltatók nyújtottak, azt valamilyen formában értékként vissza kell, hogy kapjanak. Ezért a stratégiai célok között a legelső pont az az volt, hogy értéket teremthessenek a partnereik számára, a második a tartalomszolgáltatás, az adatminőség tökéletesítése, a harmadik a nyílt adat open data elvének megvalósítása, és a negyedik az Európán a ökoszisztémájának erősítése. Ezzel vissza szeretnék csatolni ahhoz, hogy az előző ciklusban az Európán a hálózatának felépítése is kicsit másként nézett ki. Tehát például a taglétszám növekedett folyamatosan, viszont a Members Council tagjainak a létszáma az nem volt ilyen magas. Tehát van egy progresszív előremutató irány, ami azt szeretné, hogy mondjuk maga a Members Council, magának a Members Council-nak a taglétszáma is növekedjen az elkövetkező években, ezzel egyre nagyobb teret nyújtva a hálózat részvételének. Itt az első cél céljai között szerepel a jó felhasználói tapasztalat kialakítása és a hálózat központú gondolkodás beépítése. A második cél céljai az aggregáció új innovatív formáinak kialakítása, valamint a minőségi keretek implementálása. A harmadik a nyílt adatokra vonatkozó cél céljai között találhatók a közösség alapú szolgáltatások fejlesztése és az interoperabilitás támogatása. A negyedikhez pedig a hosszú távú finanszírozás elérése és az Európán a szervezetének jobbá tétele tökéletesítése. Tehát, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a stratégiai tervben lefektetett célok? Hogyan kapcsolódhatnak be és válhatnak aktív részeseivé az Európán a kialakításának a hálózatba tartozó intézmények és képviselőik? Mindaz, ami az Európánát operatív módon működteti, az imént vázolt back-office-ban zajlik. A back-office munkáját azonban az Európa szervezete is aktívan alakítja, aminek két formája van, mint ez az Európán vezetését modellező, itt vagyunk, mint ez az Európán vezetését modellező ábrán is látható. Az egyik a feladat specifikus munkacsoportok, vagy más néven task forces van történő részvétel. Most a task force és a working group, tehát most két munkacsoport típusról fog beszélni, és mindegyettőt munkacsoportként fordíthatjuk, de alapvető különbségek vannak a kettő között. A task force-ot most úgy fordítottam, hogy feladat specifikus munkacsoport, a working group-ot pedig munkacsoport, és mindjárt elmondom, hogy mi még az egyéb különbség is közöttük. A feladatspecifikus munkacsoportok munkájában az Európán a Network, tehát az Európán a hálózat tagjai közvetlenül vehetnek részt. Tehát aki Európán a hálózat tag, ezekben a task force-okban közvetlenül vehet részt. Ezek határozott idejű projektjelleggel dolgozó kisebb munkacsoportok, ahol a digitális kulturális örökség speciális résztémái és az Európán a stratégiájával kapcsolatos témák kutathatók. Egy-egy problémára megoldási javaslatok dolgozhatók ki, valamint ajánlások, iránymutatási elvek publikálhatók. Tehát magára egy task force indítására javaslatot tehet bárki, aki ebbe a hálózatba tartozik, és ezeket a javaslatokat a Members Council erre kiválasztott tagjai értékelik, az aktuális stratégiai terv céljainak alapján kialakított szempontrendszer tekintetbe véve, majd annak elfogadása az esedékes Members Council ülésen szavazással dől el. Egy feladatspecifikus munkacsoport projektjének futamideje 6-9 hónap, amely során pár fizikai találkozó, mondjuk mindig kettő workshop, attól függ, hogy milyen hosszú maga a projekt, és több virtuális találkozó is szervezhető, és erre külön dedikált finanszírozási források vannak. Jelenleg, hogy csak így fölvillancsam azokat a témákat, amik aktuálisan futnak, jelenleg az alábbi feladatspecifikus munkacsoportok projektjei futnak. Az első a hatásvizsgálati munkacsoport, amelynek feladata az Európán a dizájnjának, értékelésének, narrációjának hatásvizsgálata, és ennek az eszköznek, amit erre fejlesztenek, vagy fejlesztettek, ennek a fejlesztésnek a támogatása. A következő a 3D digitális modellek komplex leírási standardjainak kidolgozása, iránymutatása, publikálása. A harmadik a forráshivatkozások modelljének kidolgozásához egy jelentés összeállítása, további javaslatok kidolgozása. A negyedik pedig a European Data Model jövőbeli mértékeinek, profiljainak és kiterjesztési alapelveinek kidolgozása, ami az EDM fejlesztésének korábbi igényéből fakadt. Tehát ilyen típusú feladatspecifikus munkacsoportokban lehet részt venni, mármint dolgozni aktívan. Nyilván szövetkezve vagy együttműködésben más intézményekkel, más Európán a hálózati képviselőkkel. Egyébként a weboldalról le is tölthető az a forma nyomtatvány, ahol egy ilyen javaslatot el lehet indítani, amit aztán majd a Members Council értékel, és majd szavazással dönt annak a sorsáról. A következő típusú részvételi lehetőség, ez már szűkebb, hiszen csak a Members Council tagjai számára nyitott. Ezek azok a munkacsoportok, amelyek állandóan fennálló bizottságok, ezeknek a munkája folyamatos, és nincsen limitált időkerethez kötve. Vezetésüket a Members Council egy-egy tagja végzi, és alapításokra is ők tesznek javaslatot. Itt az Európán a hálózati tagjai közvetlenül nem tudnak dolgozni, azonban a Members Council tagoknak ajánlott legalább egy ilyen munkacsoport munkájában részt venni a mandátumok alatt. Én egészen konkrétan nem adod elérünk a szakmai, tehát a pro.europeana.eu fejlesztésében dolgozom. A jelenleg aktuális és futó munkacsoportok, az egyik a az egyik a vezetés és irányítás elveinek kidolgozásával foglalkozó munkacsoport. Ez a munkacsoport az Európeana Net, az Európeana hálózat vezetése, megfelelő és demokratikus fejlődésének biztosításához járul hozzá, és olyan problémákat old meg, amik a hálózat vezetését, döntéshozatali eljárásai folyamán felmerülnek, továbbá az alapszabályokat és a törvényeket módosítja, változtatja, stb. És menedzseli a Választási Bizottság munkáját, ami mind az Európán a hálózatára és a Management Board, valamint a Members Council választásokra is vonatkozik. Van még egy Copyright Policy Working Group, ez azóta fut, amióta ismerem az Európánát. Ez a Copyright Policy Working Group azokat a hálózati tagokat fogja össze, akik a szerzői jogi kérdések iránt elkötelezettek, azzal a céllal, hogy az EU szerzői jogi szabályozások változásait összehangolja az Európán a licensing keretrendszerével. Az állékültűr, ez egy nagyon érdekes munkacsoport, hiszen sokkal inkább egy ilyen feladatspecifikus munkacsoportként határoznám meg, de alapvetően egy ilyen stabilan működő munkacsoportként van itt jelen. Ez egy kampány alapvetően, lehet, hogy már hallottak róla, amely a közösségi média felületek közül leginkább a Twitteren és a LinkedIn-en zajlik. Ezt az Európeana Alapítvány marketing és kommunikációs csapata, az Allicultur Working Group és a Members Council együtt alakította ki. Ebben rengetegen részt vesznek, és ennek promóciója az Európeana Pro blogjaiban, és mint említettem, a LinkedIn-en és a Twitteren zajlik. Ebben a kampányban arra hívják fel a résztvevőket, hogy válasszák ki az általuk lekedveltebb művet az Európán a tematikus gyűjteményeiből, és osszák meg a közösségi média platformokon az Allicultur hashtaggel. Ez 2016-ban állítólag majdnem 1 millió elérést produkált a Twitteren, és újraindítottak ezt az egész kampányt 2017-ben, tehát jelenleg is zajlik. Ami számomra igazán érdekes volt, illetve igazán érdekes ez a Pro.Európeana weboldal fejlesztését, illetve karbantartását és fenntartását, fenntartásáért felelős munkacsoport, ami szintén ez egy ilyen állandó munkát jelent, és az elmúlt két éves munkájuk eredményeként sikerült ezt a bizonyos Pro.Európeanát újra tervezni, és ennek a beta változatát láthatjuk most is. A további három munkacsoporthoz csak tényleg slágvortokban az egyik a könyvtári, tehát az Európeana és a könyvtári szegmens kapcsolatának összes vonatkozását kezelő munkacsoport, a második az adatminőség kérdéseivel foglalkozó bizottság, és a harmadik pedig a nemzetközi jogi szabályozással foglalkozó bizottság. Mennyi van még? Lassan, oké. Akkor még egy pár percet elmondanám, az egy nagyon érdekes és kényes kérdés, hogy mi történik azokkal az adatokkal, amiket az intézmények szolgáltatnak és feltöltenek az Európeana honlapjára. Ugye nagyon sok olyan kolléga ül, akik részt vettek EU-s projektekben, és jó magam is mondtam, ilyen EU-s projektekben, tartalomszolgáltató projektekben. A legnagyobb kérdés az tényleg az volt, hogy tényleg most mi történik az adatainkkal, tehát hogyan kereshetők. Erre az Európeana back-office-ával, tehát itt a háttér az operatív egységben kidolgozták a tematikus gyűjtemények koncepcióját, ami a 2015-2020-as ciklus stratégiai terveihez igazodott, és ezek a bizonyos tematikus gyűjtemények, most csak valahol lehet látni szerintem azt a felsorolást, amelyek jelenleg is elérhetők, ezek az első világháború, a művészet, divat, térkép és földrajz, migráció, zene, természettörténet, fotográfia és sport témakörét feldolgozó tematikus gyűjtemények, amik mind ugyanarra a kaptafára épülnek föl, tehát van egy személy vagy földrajz név szerint egy szűrési, keresési lehetőség, mind a mellett virtuális kiállításokat, galériákat és blogposztokat is tartalmaznak. Az, hogy ezekhez leginkább ugye a tartalomszolgáltatási projektek mentén lehet kapcsolódni, viszont nekem volt szerencsém részt venni egy olyan alprojektben, ami teljesen külön körül futott. Ez volt az Európa Art egyik alprojektje, ami ez év tavaszán zajlott, és ez egy ilyen tematikus kampány volt igazából. Ez volt az Art Nouveau Season, ami egy meghívás, igazából ez egy ilyen meghívásos projekt volt, és a meghívásos projekt alapja a már feltöltött a tartalom jól kereshetősége. Ez volt egy ilyen, feltétele is volt annak, hogy bizonyos intézményeket meghívjanak ebbe a projektbe, amiben olyan intézmények vettek részt, mint a Katalóniai Nemzeti Múzeum, a Rizó Árkó Network, a Budapesti Iparművészeti Múzeum, a Prágai Nemzeti Múzeum, a Hamburgi Iparművészeti Múzeum, a Varsói Nemzeti Múzeum, a Szlovák Nemzeti Galéria és az a gyűjtemény, aminek a vezetésével jelenleg is foglalkozom, ez az Holografi Művészeti Gyűjtemény. Azért érdekes ez a történet, mert tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon kevés energia befektetéssel el lehetett érni, hogy egy ilyen teljesen, de totálisan ismeretlen gyűjtemény, mondjuk az Európán a nyitó oldalára kerüljön, 2 hétig ebben a kampányban, aminek egyébként elég nagy marketing és kommunikációs értéke van, és mindez az alapján, hogy az adatokat már feltöltöttük angol nyelven metaadatolva, tehát a digitális tartalmakat angol nyelven metaadatolva feltöltöttük az Athena Plus projekt keretében, és csupán annyit kellett tenni, hogy valorizálni kellett ezt a gyűjteménynek ezt a részét, egy blogposztot írni, amiben mi azt mutattuk meg, hogy maga a századforduló, ami tökéletesen reprezentálja az európai közös európai identitásokat, ugyanakkor kulturális és művészeti szempontból pont azt a sokféleséget, diverzitást tudja tükrözni, ami az európai kultúra egészét jelenti. Na most zárásként szeretném összegezni, hogy hogyan is néz neki az, hogy valaki mondjuk Európán a hálózati tagként az Európán a munkájában részt tudjon menni. Hát elsősorban lépjen be az Európán a hálózatába. Ez nagyon egyszerű, tehát ez nem kerül pénzbe. Annyit kell tudni, hogy intézményenként az éves találkozókon egy fő képviseleteti magát. Tehát így ennyit az utazásoknak a finanszírozási hátteréről. De alapvetően a tartalomszolgáltatás, az adat feltöltés az ugyanúgy nyitva áll, ezt meg lehet tenni ugye a Magyar Nemzeti Múzeum már előzőekben is felvázolt múzeumok szolgáltatásának igénybevételével, vagy azok az intézmények, akik már részt vettek EU-s projektekben, és ott megvan a feltöltési csatorna, stb. Ők közvetlenül is feltölthetnek, tehát ez a lehetőség adott, ennek 2 útja van. Ugyanakkor, hogyha valaki Európán a hálózati tag lesz, akkor közvetlenül részt vehet a Task Force-ok munkájában. Ha nagyon-nagyon ambiciózus és nagyon-nagyon oda teszi magát, akkor Members Council tagként bárki jelöltetheti magát, tehát hogy ez is egy ilyen opció. Ugyanakkor meg érdemes picit előre menni a történetekben, tehát nyugodtan meg lehet keresni azokat a kulcs figurákat és kulcs személyeket, akik akár mondjuk a tematikus gyűjtemények koncepciójának kidolgozásában vesznek részt, és talán lehet is sportolózni, hogy milyen új irányok várhatók, és esetleg a tartalomszolgáltatást is bizonyos tematikus szempontok szerint megtervezni. Hát köszönöm szépen!